Mennyei atyánk, hálával állunk előtted, és ünnepi örvendezéssel, mert megemlékezünk arról, hogy a Szentlélek itt van közöttünk, munkálkodik az életünkben, munkálkodik a gyülekezetben, és munkálkodik ebben a világban is. Köszönjük, hogy mi is részesei lehetünk az ő munkájának. Köszönjük az Isten fiúságot, a megtérésünket, az újjászületésünket, és köszönjük, hogy vezet bennünket a te lelked, boldoggá tesz, örömet ad, az ő gyümölcsét megtermi az életünkben. Urunk, ugyanakkor megállunk és bocsánatot kérünk tőled, mert a lelked munkája nem tudott kibontakozni teljes mértékben az életünkben. És szeretnénk, hogy most, amikor ünnepelünk, ne csak felületesen, felszínesen ünnepeljünk, hanem úgy, mint akiket megragad a te lelked, és tovább visz bennünket a lelki életünkben, mélyebbre visz átadásunkban, szolgálatunkban. Kérünk, hogy légy ebben segítségünkre. Áld meg az igét is, amit felolvasunk, ami életünkön, lelkünkön, add, hogy engedelmesek legyünk, hogy vágyjuk azokat a dolgokat, amiket a lélek meg tud valósítani az életünkben. És ezen a délelőttön is tegyünk egy lépést előre, közelebb hozzád. Haladjunk előre a megtisztulás, a megszentelés útján. Így kérjük, hogy a te szent lelkeddel légy közöttünk és munkálkodj bennünk. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak a Timóteushoz írt második leveléből, az első fejezet harmadik versétől olvassuk az Úr igéjét. Pál apostolnak Timóteushoz írt második levele, első fejezetéből, a harmadik verstől olvassuk Isten igéjét, ahol a következőképpen találjuk azt megírva. Hálát adok az Istennek, aki őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor szüntelenül éjjel és nappal megemlékezem rólad könyörgéseimben. És könnyeidre emlékezve látni kívánlak, hogy öröm töltsön el. Eszembe jut ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Loisban és anyádban, Eunikéban lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszt fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rád tétele által van benned. Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Amen. Urunk, tedd ezt az igét is élővé és hatóvá az életünkben. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretettel köszöntünk mindenkit ezen alkalommal is Isten tiszteletünkön, és kívánjuk, hogy a Jóisten áldjon meg bennünket, és valóban legyen pünköst az életünkben. Legyen egy olyan megtapasztalásunk, hogy Isten lelke kiárad az életünkbe, kiárad a gyülekezetünkbe, igéje körül. Most az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, utána pedig az ige hirdetés következik.
Jöjj, Szentlélek Isten, mennyekből, szent tűzedet kérem szívből, új életet te adhatsz nekem, most és szüntelen. Előadjon minden előzőnök, boldog perce kedvesköltön, általad Jézusra emlékszem, és hordom szívemben szüntelen.
Kedves testvéreim, a Szentlélek kitöltetését ünnepeljük ezen a napon is, vagy más szóval azt ünnepeljük, hogy a Szentlélek Isten eljött ebbe a világba, hogy itt munkálkodjon. Három terület van, ahol a Szentlélek munkálkodik. Az egyik terület a világban való munkája, mert azt mondta az Úr Jézus, hogy amikor eljön a Szentlélek, akkor megfedi ezt a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Mi sokszor nem is vesszük észre, nem tapasztaljuk azt, hogy a Szentlélek hogyan munkálkodik, de az ő titkos jelenléte visszafogja a bűnnek a terjedését, Isten általános kegyelme ez az emberiség számára, és gátat vet a gonosznak addig és úgy, ahogy ő jónak látja. És kezdi készíteni a bűnös embereket a megtérésre. Vágyat ad a szívükben, hogy Istent keressék, és amikor eljutnak az Isten keresésnek egy bizonyos pontjára, akkor bűnbánatot ad nekik, hogy megtérjenek. A Szentlélek így munkálkodik ebben a világban. Kívánjuk azt, és imádkozzunk azért, hogy még nagyobb legyen a Szentlélek munkája. Itt a mi kultúrterületünkön is, ahol mi élünk, Európában és Észak-Amerikában is, ott, ahol látjuk, hogy a világiasság és a bűn nagyon elterjedt a mai időnkben. A Szentlélek munkájának a második területe az ember szíve, a megtért embernek a lelkülete, lelkivilága. Ő általa élünk. Azt mondja az apostol a Galatákhoz írt levélben, testvéreim, ha a Szentlélek által élünk, vagyis minden lelki erőnk a Szentlélekből jön, akkor járjunk is a Szentlélek szerint. Akkor valóban nem csak a mi belső lelki világunkba tapasztaljuk meg Isten lelkét, hanem az mutatkozzon meg a mi életvitelünkben. Ha nem lenne Szentlélek, nem tudnánk hívő életet élni. Lehetnének jó gondolataink Isten munkájáról, Isten személyéről, lehetnénk vallásfilozófusok, lehetnénk erkölcsi tanítók, de nem lennénk hívő emberek. Mert hívőnek nem lehet lenni csak a Szentlélek által. Akik Isten lelke által vannak vezetve, akik vették Istennek a lelkét, azok Istennek a fiai, és azok Istennek a gyermekei. A Szentlélek munkájának a harmadik területe az a gyülekezet. Mert valami olyat akar létrehozni Isten ebben a világban, ami még nem volt, és nem is lesz a gyülekezeten kívül. Mégpedig azt, hogy azokat az embereket, akiket a Szentlélek megújított, azokat az embereket gyülekezetté alakítsa. Isten népévé alakítsa. Mondhatnánk azt, hogy hát az Ószövetségben is volt Istennek népe. Igen, de az Ószövetségi Isten népe nem olyan volt, mint az Újszövetségi Isten népe. Az Ószövetség maga olyan természetű volt, hogy Isten adott egy sor parancsolatot, és adott egy sor olyan rendelkezést, amelyek jelképesen előre jelezték az új szövetségnek és Jézus Krisztusnak a megérkezését, és azt a parancsot adta a zsidó népnek, hogy ezeket tartsátok be, és ezeket gyakoroljátok. Hát ha nézzük az ő történetüket, akkor azt látjuk, hogy igazából nem gyakorolták és nem tartották be. Az áldozatok még mentek, amelyek jelképezték ugye az Istennel való kapcsolatunkat. Az ünnepeket nagyon sokszor nem tartották be. Volt, amikor évszázadokon keresztül elfelejtették megtartani például a Páska ünnepét, és sok mindent nem tartottak be. A jubileumi emlékünnepet, az elengedésnek az emlékünnepét, a hetedik ünnepet, a hetedik évet, mint pihenő évet, nem tartottak be sok ünnepet. Vagyis megvolt ugyan a parancsolat, de kőtáblán volt a parancs. Vagy majd később könyvekbe volt írva, tekercsekre volt írva. Nem volt egy szellemi, organikus kapcsolat a nép tagjai között. Valahogy Isten, mintha csak úgy kívülről munkálkodott volna az életükben. De aztán megjelenik pünköstkor az Úr Jézus Krisztus által küldött lélek, aki egyé tesz bennünket. Pál apostolnak adatott az a világosság, hogy megértse, és elnevezze a Szentlélek ezt az összefogó erejét és munkáját és tevékenységét, elnevezze Szentlélek keresztségnek. Hogy mi mindnyájan egy testé kereszteltettünk a Szentlélek által, hogy ne legyünk külön hívő emberek itt, meg amott, az egész világba szerte széllyel, hanem legyünk egy közösség. És nem csak egy szervezeti közösség, hanem egy élő közösség. És akkor elénk tárja az ige Pál apostol által a testnek azt a képét, hogy hogyan működik, hogyan működteti a Szentlélek a testet, a Krisztusnak a testét, azt a népet, azt a gyülekezetet, amit a Szentlélek hozott létre. És hogy minden tagnak kapcsolata van az élettel, kapcsolata van a fejjel, kapcsolata van egyik a másikkal, és ezt hozza létre a Szentlélek. Ilyen dolog nem volt még ebben a világban, és nem is lesz a gyülekezeten kívül. Testvéreim, ezen a délelőttől néhány szóban szeretnék beszélni még arról, amit a Szentlélek a mi életünkbe, az egyéni emberek életében tesz. És azt szeretném, ha felbuzdulnánk, és teret engednénk a Szentléleknek. Mert vettük a Szent Lelket, de ahogy az apostol mondja, nem mindig élünk a Szentlélek szerint. Nem mindig engedelmeskedünk az igének. Nem mindig diadalmaskodik, nem mindig fejlődik az új ember bennünk, hanem van, amikor a régi fejlődik. Van, amikor a régi megkötözve tartja az újat. Vannak ugyan vágyaink Istennel kapcsolatban, hogy hát jó lenne, ha hívőbbek lennénk, jó lenne, ha jobb közösségünk lenne az Úrral. Még próbálgatunk többet imádkozni, meg igét olvasni, meg megtenni azt, ami van, de ott van egy másik erő az életünkben, ami hat és húz vissza bennünket. És azt látjuk, hogy ha az igét nézzük, hogy milyen egy hívő ember élete, vagy ha azt nézzük, hogy milyen kell legyen egy gyülekezet, és megnézzük a saját életünket, és megnézzük a gyülekezeti életünket, akkor azt látjuk, milyen távol vagyunk ettől. Nem is mondom, hogy ideáltól, mert ha azt mondanám, hogy ideáltól, az azt jelenti, hogy ezt nem lehetne elérni. De el lehet érni. Többek lehetünk a hívő életben. Többek lehetünk a közösségben. Hatalmasabban munkálkodhatna bennünk a Szentlélek. Ez elérhető mindenki számára. Testvéreim, az első gondolat, ami megragadott engem ebből az igéből, az az, hogy jó lehet Timóteus jó családból származott, amiben ugyan voltak nem jóságok, voltak olyan dolgok, amelyek nem kellett volna, hogy legyenek, de volt hit ebben a családban. És ezt a hitet vette át Timóteus. Mert jó lehet a nagyanyja és az anyja hívő asszonyok voltak, de az apja egy pogány ember volt. És ha ezt tesszük fel, ezt a kérdést, hát hogy lehet akkor, hogy egy hívő zsidó asszony hozzáment egy pogány származású, vagy pogány emberhez, zsidó görög emberhez, megtaláljuk az ő családéletüket leírva az apostolok cselekedeteiben, akkor azt sejthetjük, hogy hát azzal a hittel se volt minden rendbe, ami az anyjába volt, vagy esetleg a nagyanyjába. De Isten kegyelme befette ezt. És hívők voltak a maguk helyén, a nagyanyja is, és az anya is. És azt mondja Pál apostol, hogy benned is meg vagyok győződve, hogy ez a hit van. Ő nem azt mondja, hogy azért van benned a hit, mert nagyanyádban volt, meg anyádban volt, hanem benned is megvan. Jó lehet a nagyanyák és az anyák példája, nagyon erőteljes lehet valakinek az életében, de tudjuk, hogy hitet csak személyesen lehet szerezni. Ameddig a szokások átjönnek, anélkül, hogy akarnánk, és a gyermekeink lemásolnak bennünket, addig a hitet csak személyes kérésre kaphatjuk, őszinte megtérésre. Hallottam régen egy ilyen anekdótát, hogy volt egy család, ahol volt egy idős mama, nagymama, és hát nem úgy bántak vele, mint ahogy kellett volna, és jó lehet, volt porcellántányéruk és vaskanaluk, inox kanaluk, de mégis fatányérból és fakanállal etették az idős mamát. És aztán egyik alkalommal a gyerek játszik az udvaron, fát farag, és kérdezi az apukat tőle, mit csinálsz? Azt mondja, tányért meg kanalat faragok, hogy mikor öregek lesztek, akkor legyen miből egyetek. Ugye olyan könnyen átvette a gyerek, az olyan természetes volt, hogy az öregeket fatányérból kell etetni. De a hittel az nem megy olyan könnyen. Ha látják a gyermekeink, hogy hívők vagyunk, attól még nem lesznek hívők. Az őket ösztönözheti. De Isten kegyelme kiáradhat rájuk. És azt mondja itten az apostol Timóteusnak, hogy meg vagyok győződve, hogy te is részesültél ebből a kegyelemből. Sőt, Isten lelke még hatalmasabban munkálkodott benned, amikor én rátettem a kezemet, és imádkoztam, érted? Amikor hívő lettél, és amikor lelki munkás lettél. Miért mondom ezt? Azért, mert abszolút értelemben mindenkinek egyenlő esélye van, akit megragad a lélek. Ha jó családból származik, ha rossz családból, ha problémásból, ha nem problémásból. Ugye mi emberileg azt mondjuk, hogy hát milyen előnye van. Hát előnye van egy bizonyos szempontból annak a gyermeknek, aki jó hívő családból van, vagy művelt szülőknek a gyermeke, vagy gazdagabb szülőknek a gyermeke. De Isten országában nem így van. Mert mikor Isten lelke megragad valakit, a legelesettebb helyzetből fel tudja emelni, és hatalmas eszközévé tudja tenni. Ezért ne legyen kisebbségi érzetünk, hanem ha Isten gyermekei vagyunk, akkor lássuk, hogy ez a legnagyobb kiváltság, amiben részesedhetünk, és én is, te is, mindnyájan lehetünk olyan hívők, olyan odaszánt emberek, amilyet Isten akar, és amilyet Isten eltervezett felőlünk. Hát adja meg az Úr, hogy ez mindenki életébe így legyen. Testvéreim, azért olvastam ezt az igét, mert valahogy úgy éreztem, hogy erre van szükség a mai napon, mert Pál azt mondja Timóteusnak, hogy nem a félelemnek lelkét kaptuk, vagy más szóval nem a félénkségnek, vagy a gyávaságnak a lelkét kaptuk. Itt arról a félelemről van, ami az emberekkel szembe, vagy a helyzetekkel, szituációkkal szembe van az emberbe. Nem másfajta félelemről van szó. Igaz, hogy a Szentlélek mindenfajta félelem ellenszere, de itt most az apostol kimondottan erre a félénk, erre a gyáva, meghúzódó, elerőtlenedő szituációra, helyzetre gondol, és azt mondja Timóteusnak, te hajlamos vagy erre. Te olyan fajta vagy, emlékszem, a könnyeidre emlékszel. Hát miért sír egy fiatal ember? Hát nem valószínű, hogy a bűnbánat könnyeire gondolt itt az apostol, hanem a gyengeségnek, a töredelemnek, vagy a képtelenségnek a könnyeire gondolhatott. És azt mondja az apostol, nem ilyen lelket kaptunk. Timóteus, megvan benned a potenciál arra, hogy egészen másképp viselkedj. Egészen másképp élj. Ne siránkozz, legyél bátor. Úgy viselkedj, hogy senki ne vessen meg téged fiatalságod miatt. Mert ez lehetséges. Megvan benned az erőnek a forrása. És ez a forrása az erőnek a Szentlélek. Amikor körülnézünk magunk körül, mennyi gyávaságot, félénkséget látunk. Mennyi levertséget. Erőtelenség. És akkor azt mondhatják az emberek rólunk, hogy hát nem is ismerjük a Szent Lelket. Hát ismerjük, csak nem adtuk át magunkat eléggé. Testvéreim, ha nem a gyávaságnak és a félénkségnek a lelkét kaptuk, nem azt kaptuk, hogy erőtelennek legyünk, meghúzódottak a világba, hogy észre se vegyék, hogy hívők vagyunk, hogy csak úgy dadogjunk néhány szót, amikor hívőségünkről vagy Jézus Krisztusról kell beszéljünk. Hát ha nem ilyenekkel legyünk, akkor azt mondja az apostol, hogy kaptuk az erőnek a lelkét, a szeretetnek a lelkét és a józanságnak a lelkét. Hát a Szentlélek az erőnek a lelke. Milyen erőnek a lelke? Hát nem a világi erőnek a lelke, majd megjelenik Jézus Krisztus dicsőségesen, és akkor megmutatja ő a világ nagyjainak is, hogy ki az erős és ki a hatalmas. Megmutatja. Amikor minden tért, meg fog előtte hajolni. Ezek a nagyságok, amelyek ma sokszor titokban, az árnyékból tevékenykednek és uralják a világot. A pénzes emberek, a hatalmasak, akik mozgatják még a politikusokat is, a királyok, az üzletemberek, a befolyásosak. Ezeknek van erejük, de nem ilyen erőre utal a Szentlélek. Majd ezeket az erőket és hatalmasságokat legyőzi Krisztus. De a lelki erőnek a lelke a Szentlélek. A benső lelki világunk megerősítésének a lelke a Szentlélek. Szükségünk van erre az erőre. Szükségünk van arra, hogy ne essünk el a kísértésekben. Azért eshetünk el, mert kísérthetők vagyunk, és mert a sátán támad bennünket. És ilyenkor meg kellene állni. Amikor jön egy kísértés, kapcsolódni akar a bennünk lévő kívánságokra, és azokkal el akar húzni, el akar buktatni bennünket. És valószínű, vagy mindenképpen látjuk, hogy úgy van, hogy néha megkísértetünk, vagy gyakran megkísértetünk, és csak akkor veszünk és amikor már is estünk. Hát jó az Úr, hogy megbocsát nekünk, de nem kell nekünk minden kísértésbe elesni. Nem kell nekünk egybe sem elesni. És meg kellene állni, hogy felismerni. Hogy legyőzni a kísértést, és azt mondani, hogy távozz tőlem, sátán. Jönne a Szentlélek, és adna erőt, sőt, jönne és megelőzni a kísértésbe való elesésünket, hogy rávilágítana, ha engednénk a vágyainkra, a gyengeségeinkre, a jellemferdüléseinkre, hogy, mert azokba akaszkodik be a sátán kísértő erejével és csábításaival. És kell erő, hogy megálljunk. Hát mind nekünk nincs elég erőnk a sátánnal szembe. Kell egy erő, aki segít nekünk. És ez az erő nem egy olyan erő, amit bekapcsolunk vagy kikapcsolunk, hanem egy személyes erő, aki csak akkor erő az életünkbe, hogyha szabadon engedjük őt munkálkodni az életünkbe. Nem lehet, hogy engedetlenek legyünk egy területen, a Szentléleknek nem kell a vezetése, nem kell a tiszta látása, nem kell az, hogy megmutassa nekünk bűneinket, tévutainkat, gyengeségeinket, de segítsen majd ebbe vagy abba a kísértésbe, hogy nehogy szégyent valljak az emberek előtt, vagy a világ előtt. Mert ugyanaz a személy. Erőre van szükségünk. Erőre van szükségünk, testvérém, a bátor és hatékony bizonyságtételre is, hogy ne szégyeljük Krisztust. Hát sokszor szégyeljük Krisztust. Vagy lehet nem szégyeljük, de nem állunk ki olyan bátran. Nem használunk ki minden helyzetet. Igaz, hogy nem kell olyan emberek legyünk, hogy ajtóstól rontjunk az emberekre, de az Úr ad annyi lehetőséget, hogy egy beszélgetésbe szint valljunk, bizonyságot tegyünk, beszéljünk Jézus Krisztusról, beszéljünk a hitről, beszéljünk a megtérésről, egy olyan világba, ahol nem nagyon szeretik ezt hallani, és éppen sokszor a bizonyságtételben arra kell az erő, hogy legyőzzük azt a szellemiséget, ami szembeáll velünk.
Le kell győzzük magunkat is, a félénkségünket, a bátortalanságunkat, a szégyenünket, minthogy a szégyelni való lenne Krisztus. Képzeld csak el, hogy majd eljutsz a mennyországba, és ott leszel a dicsőségbe, és fogod tudni, hogy mindenek fölött Krisztus van, és a sátánt megítélte az Úr, és a gonosz emberek oda kerültek, ahova az ő helyük volt. És eszedbe jutna talán az, hogy valamikor szégyelted azok előtt Krisztust, akik oda mentek, ahol a sátán van. Akik szégyent vallottak az életükkel. De ez most nem jut eszünkbe. És félénkek vagyunk. De van erőre szükségünk akkor is, amikor ott vagyunk egy közösségbe, és folyamatosan visszautasítják az Urat. És ferde szemmel néznek ránk, vagy kigúnyolnak bennünket, vagy lenéznek bennünket. És hogy akkor is úgy érezzük magunkat, mint akik Isten gyermekei vagyunk. Hogy felemelt fővel, boldogan, mosolyogva tudjunk beszélni Jézus Krisztusról, és sajnáljuk a szívünkbe azokat, akik még olyan sötétségben élnek, hogy nem látják az igazságot. Na erre kell az erő. Kell az erő a hatékony ige hirdetésre is. Olyan sok prédikálás van meg, Bibliával való beszéd, gyülekezetbe és gyülekezeten kívül. Mint ige szóló, alázattal mondom, hogy szükségünk van erőre. Péter apostol azt mondja, hogy aki az igét szója, mit mond? Azzal az erővel tegye, amit a lélek ad, amit az Úr ad. És sokszor nem tud az Úr nekünk erőt adni, hogy szóljuk az igét, és nem is ér célba, nem ér hitből hitbe, szívből szívbe, mert már az ige hirdetőnél elakad. És ha nem akadna el, akkor szükség van arra, hogy áttörje az ellenállást. Több évtizede hirdetem az Úr igéjét, és sokszor lehet azt tapasztalni, hogy olyan ellenállás jön a hallgatóság részéről. Nem fogadják. Nem tetszik nekik. Úgy szórakozottak. És áttörni ezt, valahogy ezt a kemény falat, ez a mi töprengésünk, hogy lehetne ezt? Mennyit kellene imádkozzak? Milyen ember kellene én legyek? Tőlem függ, az imámtól függ. És akkor eszünkbe jut az, hogy a Szentlélek az erőnek a lelke. És a Szentlélek az, aki meg tudja eleveníteni Istennek az igéjét. Szükség van erő az ige hirdetéshez. És hadd mondjam azt, testvéreim, hogy szükség van arra, hogy különleges, csodálatos dolgok történjenek. Ugye mi ezt elmondjuk a baptisták között is, mert a csoda nem csak a pünkösdistáké. Én nem mondom, hogy ember alkotta csodákat várjunk, meg nevetséges dolgokat. Én is láttam olyat életem folyamán, hogy ilyet csináltak, úgy gyógyítottak, úgy tettek csodát, mintha csoda lett volna, és nagy dolgot tettek belőle. Én nem erre utalok, hanem az igaziakra. Amikor látjuk, hogy az emberek megszabadulnak. Amikor látjuk, hogy Isten csodálatosan vezet valakit a megtéréshez. Amikor látjuk, hogy valakinek rendkívüli sikere van a lelki szolgálatban. Amikor Isten lelke csodálatos módon mutatkozik meg. Olyan rég nem tapasztaltuk ezt az erőt és ezt a megnyilvánulást. Szentlélek az erőnek a lelke. A Szentlélek a szeretetnek a lelke is, mondja Pál apostol. Testvéreim, a szeretethez erő kell, és a szeretethez kell szeretet. Azt mondja az ige, hogy kiöntetett Istennek a szeretete a szívünkbe. Mert itt nem a magunk szeretetéről van szó, hanem arról a szeretetről, amit a Szentlélek ad nekünk. Mert szerethetjük mi, olyanok vagyunk mi emberek, hogy szeretjük azt, ami szép, ami jó, szeretjük a szép embereket, szeretjük a jó embereket, szeretjük azokat az embereket, akik közel vannak hozzánk, akikkel egyetértünk, szeretjük azokat, akik a családunkhoz tartoznak, ez normális.
Persze a bűn tönkre teszi még ezt az emberi normálist is, és néha nem szeretik azok egymást, akik kellene szeressék. De a Szentlélek adta szeretet nem csak ilyen szeretet, hanem tudunk szeretni olyanokat is, akit másképpen nem tudunk szeretni. Vonzalommal, érzésekkel, sőt, odaszánással, mert abban van az igazi szeretet, amikor valamit teszünk valakiért vagy valakikért. Hát szeretni kell a bűnösöket. Szeretni, mert Isten is szerette őket, és ha Isten van bennünk, akkor szeretni akarja. Nem tud az ő szeretete megragadni bennünk, hogy mi is ne szeressük a bűnösöket. Emlékezzünk csak William Carey-re, aki szerette azokat az embereket, akiket soha nem látott. Még cipész volt, amikor kiragasztotta a világtérképét a cipész műhelyének a falára, és amíg dolgozott, nézegette az országokat, és imádkozott értük. Imádkozott Indiáért, imádkozott Kínáért, a távoli nép, pogány népekért, és a szeretet mind nőtt a szívébe. És egyszer csak előállt egy ilyen egyházi gyűlésen, mint ahogy nekünk is vannak gyűléseink, és előállt, és azt mondja, testvéreink, hát felelősségünk van a pogányokkal kapcsolatban. Kellene valamit tennünk azért, hogy megismerjék Jézus Krisztust. És a gyűlésen azt mondták neki, fiatalember, ülj csak le. Ha Isten azt akarja, hogy a pogányok üdvözüljenek, azt meg tudja nélküled is tenni. Ülj csak le. Hát lehet, hogy akkor leül, de nem nyugodott. Megalapították néhányan, ilyen fiatalemberek a missziós társaságot, aztán majd ő elment elsőnek Indiába. És ez a szeretet hajtotta őt, mert aztán látta, hogy először le kell fordítani a Szentírást. És több évbe került, még az első ember megtért. Anyagi nehézségek közepette, betegség közepette, családi problémák közepette, megmaradt ott, mert szerette azokat az embereket. John Knox, a skót reformátor, egyszer úgy imádkozott, hogy Istenem, add nekem Skóciát, vagy ha nem, meghalok. Már nem úgy, hogy ő legyen a király, nem úgy akarta ő Skóciát, hanem úgy, hogy megismerjék az evangéliumot, megtérjenek a skótok. Testvéreim, szükség van a szeretetre a testvérek között is. Krisztus önmagát adta, hogy megtisztítson bennünket, megtisztítsa a gyülekezetét, és azt mondja nekünk az ige, hogy nekünk is kötelességünk, hogy életünket adjuk a mi testvéreinkért. A testvéri szeretetben is meg tud újítani bennünket az Istennek a szent lelke. Aztán hadd folytassam tovább, hogy a Szentlélek a józanságnak a lelke. Valójában ez a szó, ahogy le van írva a levélben, azt jelenti, hogy önuralom. A józanságnak ez az oldala, hogy valaki tud magán uralkodni. Egy olyan korban élünk, ahol azt gondolják, hogy a Szentlélek munkája a részegséghez hasonlít. Nem? Nem hallottak ilyesmit a testvérek? Néhány hónappal ezelőtt az egyik internetes portálon egy cikksorozat kezdődött, és az első cikk megragadta a figyelmemet, aztán utána követtem és letöltöttem az összest, vagy 10 volt, ami az első cikknek az volt a címe, hogy Joel kocsmája. Honnan vették ezt a címet? Onnan, hogy Joel mondja, hogy kitöltök az én lelkemből, és hogy ma reggel is idézve volt, a fiaitokra, az öregeitekre, és látomások lesznek, és egyesek ezt úgy értelmezték, hogy olyan dolgot ad a Szentlélek, hogy olyanok leszünk tőle, mintha részegek lennénk. És nevetünk, és leesünk, és kacagunk, és mindenféle dolgokat csinálunk. És erről szól ez a cikksorozat, hogy bemutassa, hogy a modern időkben hogyan torzult el a Szentlélek munkájáról való elképzelés, és milyen gyakorlatok jöttek be a Szentlélekre való hivatkozással. Ha valaki akarja, odaadom ezt a fájlt, mert letöltöttem mindegyiket. Nagyon tanúságos. Olyan nevek is vannak benne, amelyek nagyon ismerősnek csengenek a füleinkbe. Olyan világban élünk, ahol azt gondolják, hogy a Szentlélek munkája csak az, amikor ilyen dolgok történnek. Nos, azt mondja itten az ige, hogy a Szentlélek a józanságnak a lelke, az önuralomnak a lelke. Amikor tudunk a kívánságainkon uralkodni. Amikor tudunk az indulataink fölött uralkodni. Jön a Szentlélek, és megadja nekünk ezt a mérleget. És ad nekünk nyugalmat. Amikor bosszantó körülmények vannak. Vagy ad nekünk megnyugvást akkor, amikor a kívánságaink jönnek, és akarnak bennünket bűnre vinni. Tudunk uralkodni. És ez nem lesz olyan nehéz. És nem lesz piros az arcunk, hogy majd szétrobbanunk az idegtől, csak összeszorítjuk a fogunkat, és nem mondunk semmit. Nem ilyen uralma a Szentléleknek, hanem azzal a békességgel, ami minden értelmet felülhalad, vagy ad szeretetet, vagy ad sajnálatot, vagy ad más gondolatokat, és meg tudunk maradni nyugodtan és békességesen. Nem hidegek emberek leszünk, mert lesz bennünk ugyanakkor szeretet is. De lesz ez az önuralom bennünk. A józanság továbbá az, amikor lelkesedésünket az Istentől megvilágosodott értelem tartja egyensúlyba. Ugye vannak testvérek, akik nagyon lelkesek. És azt gondolják, hogy az Úrért lelkesednek, közben nem az Úrért lelkesednek, hanem saját temperamentumok, vagy saját vágyai, kívánságaik azok, amik lelkesítik őket. Lelkesedés nélkül nincs hívő élet, mert a hívő élet, de van öröm. Az a Szentlélek, aki józanságnak a lelke, megtermi az öröm gyümölcsét bennünk. Igaz? És az a nyugalomnak a gyümölcsét. De egyensúlyba hozza. Mert nem csak józanságot ad, nem csak szeretetet ad és erőt ad, hanem egy másik területe a Szentléleknek az, hogy ad nekünk egy Istentől megvilágosodott elmét. És akkor ez a gondolkozás, ez az Istentől kapott, megújult gondolkozás egyensúlyba tartja az életünket. És van, amikor az érzéseink lefele mennek, és egészen mélyen el vagyunk csüggedve, szinte depressziósok vagyunk, mert úgy is lehet részeg lenni, hogy túlságosan depressziós az ember. Vagyis a valóságról alkotott képe nem megfelelő, mint a részegnek, ugye? Hallották a testvérek azt, amikor részeg ment a biciklivel, és azt mondja, nite, ott van egy villanyos, nem is egy villanyoszlop, kettő van, elmegyek a kettő között. És pontosan neki ment. Mert a valóságról alkotott képe nem volt megfelelő. Ez a részeg. Amikor nem a valóságnak megfelelően gondolkodunk, vagy értékelünk. De nem csak akkor lehetünk részegek, amikor túlságosan fent járunk, hanem akkor is, amikor lent. Mert a kétségek, a hitetlenség, a depresszív érzések, azok is részegekké tesznek bennünket. És akkor jön az Istentől megvilágosodott elme, és felemel bennünket, és azért te, hát Isten gyermeke vagy. Hát veled van az Úr. Jön a bizonyságtevő lélek, és azt mondja, hát ne csüggedj el. Hát ne haragudj, hát ne bosszankodj. Hát engedd el, és akkor felemel bennünket, józanná tesz. Vagy ha éppen elszállnánk, és azt mondnánk, hű, most jön a Szentlélek, és ezt még ezt teszi, vagy ilyen boldog vagyok, vagy olyan boldog vagyok, akkor azt mondja, lejjebb, ember vagy. Vannak hibáid, vannak tévedéseid, vannak hiányosságaid benne. Mások lehet különbek, mint te. És akkor egyensúlyba hozza. A józanságnak a lelke. Testvéreim, lelki dolgoknak kell örüljünk, és úgy a lelki örömünkben, mint a bánatunkban, a Szentlélek megvigasztal, hisz ő a vigasztaló Szentlélek. Nem a félénkségnek, a gyávaságnak lelkét kaptuk, hanem az erőnek, a szeretetnek és a minek? A józanságnak, az önuralomnak a lelkét. Testvéreim, most az kellene történjen, hogy mindenki megálljon az Úr előtt, és megkérdezze magától, vagy az Úrtól, hogy hogyan állok én ezen a területen. Nem nagyon szép ez, hogy ezt kaptuk, de ez működik az életünkbe. És nem kell különösen hangsúlyozni azt, ezt tudjuk, hogy a Szentlélek nem szállja meg az embert. A Szentlélek csak akkor jön, ha mi tessékeljük és hívjuk. Az ellenség betör az életünkbe, betör a házunkba. Olyan ez, minthogyha ugye az életünk, a lelkünk egy ház lenne, előszobával, és konyhával, és nappalival, meg hálóval, meg fürdővel, és akkor, mikor megtérünk, akkor a Szentlélek bejön az előszobába. És akkor várja, hogy azt mondjuk neki, hogy jöjj be a konyhába is. Jöjj be, nem megy be a konyhába. Csak addig, ameddig hívtuk. Jézus Krisztus a Szentlélek addig jön, ameddig hívtuk. És vagy azért nem hívjuk be a konyhánkba a Szent Lelket, mert hát nem is tudjuk, hogy oda is be kellene jöjjön, vagy azért, mert nem akarjuk behívni, mert ott vannak a szennyes edények, és nehogy meglássa. És nehogy rendbe tegye ott a dolgokat. El kell gondolkozzunk, hogy miért is. Miért is vagyunk távol lelkileg is, gyülekezetileg is, attól a lehetőségtől, amit a Szent Lélek ad nekünk. Tartsunk bűnbánatot, és törődjünk ezzel. Sokszor van az, hogy érint bennünket egy ige hirdetés, vagy az Úr megszólít, akkor úgy hatás alá kerülünk, utána megrázzuk magunkat, és megyünk tovább. Állj meg, gondolkozz, imádkozz, tarts egy csendes napot, tarts egy bőjtölés napot, vizsgáld meg az életedet, és majd azután, amit mond neked az Úr, változtass. A mi bűnünk, testvéreim, az, hogy annyi igét kapunk, és annyit, mint ahogy mondja a prófétánál, hogy a juhok letapossák a lábaikkal a jó legelőt. Nem eszik meg, letapossák. Ilyen értelemben most megállunk, megkezdhetjük ezt a gondolkozást, imádkozást, és folytathatjuk tovább máskor otthonunkban, és kérjük az Urat, hogy munkálkodjon az ő Szent Lelkével életünkbe. És mondjuk meg azt, hogy Uram, most ennek az életünknek, ezen területén behívlak téged, jöjj és tegyél rendet.
Thank you.
hálát adunk kegyelmedért, hálát adunk a Szentlélekért, aki munkálkodik az életünkbe. Legyen mindenért áldva és magasztalva a te neved, örökkön örökké. Amen.